A könyvemet azt tényleg egy széles közönségnek írtam. Az a célom, hogy minél több ember gondolkodjon az iskoláról, és egy kicsit talán másképp gondolkodjon, mint ahogy eddig megszoktuk. De az is tény, hogy a fejemben nagyon erősen a pedagógiai gyakorlat van. Én pedagógus képzéssel foglalkozom, a pedagógia tudományában mozgok, én magam is pedagógus voltam a közoktatásban évekig, és ezért elsősorban amifelé kifuttatom az ilyen gyakorlati kérdések, azok a pedagógusokra vonatkoznak, és a pedagógusoknak is próbálok tippeket adni. Hogy így mondjam. De ez nem jelenti, hogy csak nekik szól a könyv, meg az sem jelenti, hogy azt gondolom, hogy rajtuk múlik minden, mert hogy azt hiszem, hogy sok mindenki múlik, meg egy ilyen közös összefogáson, de hogy van benne egy erős pedagógiai jelleg, tehát pedagógiai kérdéseket teszek fel, és pedagógiai válaszokat próbálok felmutatni, de ezt a kettőt valahogy együtt. Tehát egyszerre olyanokat is meg tudsz szólítani, akik nem közvetlenül pedagógusként dolgoznak, és talán hasznos lehet pedagógusoknak is.
Ez nyilván azzal is összefügg, hogy találkoztál és beszélgettél olyan pedagógusokkal, akik szeretnének a rendszeren javítani. Hogy is egyénileg lehet a saját közegében, hogy tud javítani, de intézményi szinten és nagyban azért ez egy hosszú folyamat, és nem biztos, hogy mi még megérjük ezt.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés a könyvemben, hogy én abban hiszek, hogy fontos mindig szem előtt tartani azt, hogy van egy rendszer, aminek a részei vagyunk, és az igazi változásokat akkor lehet elindítani, hogyha a rendszer változása felé haladunk. És azért vannak olyan tevékenységek, meg megoldások, amik kevésbé a rendszer változása, hanem inkább a rendszer megerősítésének az irányába hatnak. És azt gondolom, hogy fontos ezzel a szemlélettel belefogni a pedagógiai munkába, meg csinálni a pedagógiai munkát is. De az teljesen jogos felvetés, hogy nyilván a mindennapi gyakorlatban hát az éppen jövő megoldásokat próbáljuk keresni. De az én könyvem az próbálja azt is megmutatni, hogy próbáljuk meg mélyebben megnézni azt, hogy milyen társadalmi tényezők vannak a mögött, amit csinálunk. És a másik szempont itt az az, hogy nyilván a rendszeren nem lehet egyedül változtatni egy pedagógusnak, ez teljesen igaz, de mégis azt mondom, hogy az egyéni tevékenységnek is van felelőssége, meg vannak lehetőségei. Limitáltak a lehetőségei, de hogyha próbál egy ilyen rendszertudatos, osztálytudatos pedagógiában gondolkodni valaki, reflektálni a saját társadalmi pozíciójára, reflektálni a szélesebb társadalmi rendszerre, akkor a saját pedagógiai munkája is bizonyos értelemben hatékonyabbá válik. A hatékonyságon most nem az ilyen rövid eredményeket értem, hanem hogy valóban mélyebb lehet, valóban elindíthat változásokat. De persze az is cél, hogy egy pedagógus ne kelljen, hogy csak egyedül dolgozza, hanem legyen körülött egy háló, a pedagógusok is tudjanak együtt gondolkodni közösségben, az intézmény körül is, mint az iskola, legyen egy hálózat, ne egyedül killódjon a nehézségekkel. Tehát ezek mind így egyszerre igazak.
Valahol az lenne a legjobb, hogyha az ugyanazokkal a problémákkal, helyzetekkel szembenéző, /küzdő pedagógusok le tudnának ülni, beszélgetni, mert akkor az lenne egy ilyen megoldás felé vezető út, viszont a könyv is egyébként elkezdheti ezt generálni. Hova juthat ilyenként, vagy hova szeretnéd akár, hogy jusson ez a fele?
Ez nagy vágyam, hogy a könyv az ilyen kiinduló pont legyen vitákhoz, beszélgetésekhez. Tehát én nagyon remélem, hogy próbál olyan közérthető módon fogalmazni, bár nehéz kérdésekről, hogy valóban lehet alapja annak, hogy erről beszélgessünk. És egyébként nem csak pedagógusok, hanem pedagógusok és szülők, akár diákok, akár olyan más társadalmi szereplők, akiknek köze van az oktatáshoz, vagy egyszerűen minden olyan jó akaratú ember, hogy így nagyon tágra vegyem a dolgot, aki szeretne az oktatásról gondolkodni, mert hogyha a társadalomban elkezdünk erről beszélgetni, dialógus folytatni, az szerintem előrevívő, és igen, remélem, hogy ez a könyv is segíthet ebben, hogy elkezdjük ezt egy kicsit más szemmel nézni, mert nagyon sok berögzült nézőpont van, akár ilyen konzervatív oldalon az oktatásról, hogy mi az oktatás szerepe, akár a liberális oldalon az oktatásról, hogy mik a problémái és hogyan változtassuk meg. Az én könyvem azt gondolom, hogy egy nem annyira megszokott perspektívát hoz föl, amelyik egy úgy mondanom, hogy rendszerkritikus perspektíva.
Mesélj egy picit a kutatásról is. Van nekünk egy Petőfi néven fémjelzett kategóriánk, illetve van egy Calvin néven fémjelzett, és ez a kettő ez abban különbözik, hogy az előbbi az egy ilyen általános, ami nagyban a középső réteget, a középosztályt is jellemzi, de hogy van egy másik, ami a lecsúszott kategóriának a fedőneve, igazából bárhol lehet ilyesmi, ezek épp csak megnevezések. Az ember ugyanannyi időt eltölt egyik helyen is, és másik helyen is, és valami van a fejében, amik aztán vagy beigazolódnak, vagy nem.
Igen, tehát ez egy úgynevezett etnográfiai kutatás, ami résztvevő megfigyelésre épül, tehát ez hosszú hónapok, igazából évek, amíg a kétféle iskolában voltam, valóban egy inkább ilyen középosztálybeli iskola, aminek azt a fantázia nevet adtam, hogy Petőfi, nyilván nem ez az eredeti neve, tehát a résztvevők védelme védelme érdekében is. Másképp neveztem el, és egy olyan iskolát, ami hát gyakorlatilag egy gettó közeli iskola, és gettó iskolának is hívhatjuk. Szokták is így nevezni egyébként ezeket a szegregátum közeli iskolákat. Gettó iskoláknak többségében roma tanulókkal, és azt hasonlítottam össze, így a hónapok alatt, hogy működik ez a társadalmi nevelés az egyik, illetve a másik intézményben. És hát ez valóban úgy történt, hogy én oda mentem bizonyos előzetes szakirodalmi tudással, gondolatokkal, és aztán ott találkoztam a valósággal, és hagytam, hogy az provokáljon engem, a mindennapok eseményei, és elkezdtem azokat értelmezni, és kicsit mögéjük látni. Egyébként ez is egy fontos üzenete a könyvnek, hogy próbáljunk az ilyen hétköznapi gyakorlati dolgoknak mögé látni, felfedezni azokat a társadalmi szöveteket, ami mögötte van egy ilyen nagyon hétköznapi eseménynek is. És ebben talán segítség is a könyv, hogy egy kicsit ebbe úgy bevezeti pedagógusokat vagy másokat, akik ezzel szeretnének foglalkozni, vagy ezek a kérdések foglalkoztatják őket.
Én ezt úgy képzelem, hogy beépültél közéjük, ahol igazából már fel se tűnt, hogy te ott vagy. Közelít ez valahol?
Hát részben nyilván azért nem lehet teljesen egy ilyen közegnek úgy a tagjává válni, mintha valóban teljesen a részévé lennél, de lehet közel kerülni annyira, hogy már nincs meg, mert az első időszakban nagyon könnyen előfordul, hogy valaki szerepet játszik, vagy próbál alkalmazkodni az, amit tőlem elvárásként él. De egy idő után ezek formálódnak, átalakulnak, és valóban ez a hosszú távú jelenlét ez lehetővé teszi azt, hogy én mélyen megismerjem azt, hogy ott mi történik, meg belelássak sok mindenbe. Tehát egy ilyen igazi mélyfúrás jellegű vizsgálat, ami történik. Mindig egy kicsit idegen test egy ilyen kutató egy iskolai közegben, de ez is egy izgalmas ilyen kutatási eredmény, hogy mi történik akkor, amikor egy intézménybe bekerül valaki, aki nem sorolható sem a diák, sem a tanár kategóriájába. Szoktam viccesen mesélni, hogy az első ilyen etnográfiai kutatásom során például a tanárok azok nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy folyamatosan ott vagyok az órákon, és ezért elkezdtek diákként kezelni játékos formába, de elkezdtek kihívni, felelni, dolgozatot irattak velem, ami jól mutatja egy jellemzőjét például az iskolának, ez is egy kutatási eredmény, hogy az iskola nehezen tud mit kezdeni azzal, aki nem áll be valamilyen szerepbe. Tehát vagy egy tanár szerepben kellened, akinek van egy határozott feladata, vagy diáknak, ha valaki ott ezen kívül van, az kényelmetlen, ami mutat egyfajta struktúrát, egyfajta etoszt, ami az iskolára jellemző.
Hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor párbeszédeket is talál, amelyek lejátszódtak bizonyos helyeken, bizonyos időszakokban, és ezeket is hogy használtad fel igazából, mert hogy megjelenik az olvasó, ezt látja, és akkor te folyamatot is teremtesz, vagy a párbeszédek akár folyamatukban is értelmezhetőek, vagy értelmezve voltak általad.
Ha most a kutatásnak a mikéntjét nézzük, akkor ez ugye úgy történik, hogy én rengeteg úgynevezett terepnaplót írtam minden egyes napról, rengeteg jegyzetem volt, részletesen interjúkat is készítettem résztvevőkkel, és ezekből áll össze egy olyan halmaz, amiből nyilván előttem kibontakozik egy kép, ami bekerül a könyvbe, azok példák, tehát még nagyon sok minden más van, meg rengeteg anyag összegyűlt. Próbáltam ebből válogatni, és próbáltam ezeket értelmezni. És nyilván összeáll egyfajta történet is, ami az ottani eseményekből összerakható, ezt is próbálom bemutatni a könyvbe, meg összeáll egy ilyen értelmezés, ami egy rendszer próbál látni a sokféle esemény és történés között, és megpróbálom megnézni a mögöttes társadalmi struktúrákat, amik ott vannak. És így áll középpontjában az elemzésemnek az, hogy milyen ideológiák vezérlik ezt az iskolai közeget, mi az az iskolai etosz, ez hogyan kapcsolódik a szélesebb társadalmi osztályok kérdéséhez, ez az osztály kérdés, ez nagyon fontos a könyvemben, a középosztály, mint egy ilyen normatív, kiinduló pontot jelentő kategória, és hát ezek alkotják a fő elemzési szempontokat.
Ilyenként akkor a te következtetéseid első körben akár ott lennének a leghasznosabbak, ahol végezted a kutatást, nem? Vagy oda vissza lehet vinni a könyvet?
Igen, lehet, volt is ilyen kísérlet, de egyébként nem csak, tehát azt gondolom, hogy mindenhol fontos lehet, de az egy izgalmas dolog, amikor maguk azok a pedagógusok, akik benne vannak, visszajelzhetnek, ennek most sok gyakorlati nehézsége van, amiben azért nem mennék bele mélyebben, mert nem akarok az intézményekről beszélni, mert akkor esetleg kiderülhet, hogy milyen intézményekről van szó, és ezt nem akarom. De hát úgy konkrétan fölmerült ez, meg előkerült, lehet, hogy majd ebben még lesz folytatás, de egyelőre erről ennyit mondhatok most.
Mekkora a szakadék a között, ami nagyban akár így a hivatalosan az oktatásról alkotott kép, és az, ami a valóság. Beszélünk mindig a jövő generációjáról, hogy amilyeneket most nevelünk, akiket most nevelünk, olyan lesz a világ igazából. De hogy akkor, hogy viszonyul egymáshoz ez a kettő, a gyakorlat és az úgymond elmélet?
Fú, erre nehéz válaszolni, mert szerintem elég sok elmélet van arról, hogy milyen az oktatás, meg sokféle látásmód is, és ezt is megmutatom egyébként mondjuk egy középosztálybeli iskolában, mennyire nem látnak rá arra, hogy van egy teljesen másfajta közeg is, ami pont egy ilyen gettó iskola, mennyire erős ez az elkülönítés. különülés. És hát az elméleti szakemberek is sokféleképpen látják az oktatást, amit én próbálok itt behozni, az egy nagyon erősen egy ilyen társadalmi struktúrára, szerkezetre vonatkozó reflexió, ami kicsit próbál elszakadni, kicsit ilyen hagyományos, liberális értelmezésétől az oktatásnak, amiben azt mondjuk, hogy a sok tananyag, a nem megfelelő módszerek a fő probléma, és megpróbálom megmutatni azt, hogy ez ennél összetettebb kérdés, és hogy mélyebb társadalmi és osztálybeli problémák húzódnak amögött, hogy mik történnek az iskolában. De nem tudnék így kiemelni pontosan, hogy mi az elmélet, és mi az, ami a valóságban történik. Nyilván, amit én leírok, az két iskola valósága, ami nagyon limitáltnak tűnik, de én azt gondolom, hogy nem limitált abból a szempontból, hogy ezek bizonyos értelemben tipikus iskolák, tehát nagyon sok minden hasonlóan történhet hasonló iskolákban, és amennyiben teljesen csak ott történik, akkor is izgalmas az, hogy vajon ott miért történt, és az ilyen apró hétköznapi események, azok milyen mélyebb társadalmi eseményeknek a visszatükröződései, megjelenülései, milyen társadalmi kérdések ott a pici mindennapokban kerülnek elő, erre nagyon sok történet, meg példa van a könyvemben, ilyen apró kis történetek is attól kezdve, hogy hogyan szól rá a tanár, hogy azt várjuk a gyerekektől, hogy álljanak vigyázba, hetes jelentsen, hogy mögött például milyen azon túl, hogy ez egy ilyen megszokott iskolai gyakorlat, vagy milyen társadalmi üzenete van, hogy nevel azzá, hogy te hogy leszel jó tagja a társadalom, milyen társadalomkép van, milyen emberképünk van, hogy azt gondoljuk, hogy az ilyenfajta szabálykövetések az előre mutatóak. És hát nagyon sok kérdés és kritikát teszek fel a hagyományos pedagógiai gyakorlatunknak. Hát azt remélem, hogy ezek elindítják a pedagógiai valóságban a párbeszédet és a beszélgetést ezekről.